47. fejezet. Annak folytatása, hogyan viselte magát Sancho Panza a kormányzóságban. A történet azt mondja, hogy a tanácsházból egy fényes palotába vitték Sancho Panzát, s egy tágas teremben ragyogó tiszta fejedelmi asztal várta. Amit Sancho a terembe lépett, trombiták harsantak meg, és négy apród jött elő kézmosó vízzel, Sancho méltóságosan el is fogadta. A zene elhallgatott, Sancho leült az asztalhoz a főhelyre, mert más nem is volt, csak neki terítettek. Egy férfiú állt melléje, utóbb kitűnt, hogy orvos. Ez az ember halcsont pálcikát tartott a kezében. Az apródok levették az asztalt borító gyönyörű fehér terítőt, mely a sokféle gyümölcsöt és a dúsan megrakott tálakat fette. Az egyik jelenlevő kis papnak látszott, elmondta az asztali áldást, s egy apród, csipke szegélyű asztalkendőt kötött Sancho álla alá, a felszolgáló aprót pedig egy tányér gyümölcsöt tett eléje. Alig evett azonban Sancho néhány falatot, az orvos azonnal megérintette a tányért pálcikájával, s erre hirtelen elkapták a gyümölcsöt a kormányzó elől. De az asztalnok azonnal más ennivalót szolgált. Sancho hozzá akart nyúlni, ám még nem is vehetett belőle, meg sem ízlelhette, a pálcás ember megint megérintette, s az apród ezt is olyan gyorsan elkapta, mint a gyümölcsös tányért. Erre Sancho nagy meglepetéssel tekintett körül, s azt kérdezte, talán úgy kellett volna mindent elnyelnie, mint valami szemfényvesztőnek? A pálcás így válaszolt. A kormányzó úrnak csak azon a módon szabad étkeznie, ahogy egyéb szigetek kormányzói szoktak. Én, uram, orvos vagyok, és azért alkalmaztak ezen a szigeten, hogy a kormányzó orvosa legyek. Jobban gondját viselem az ő egészségének, mint a magaménak, s éjjel-nappal a kormányzó állapotát lesem, hogy biztosan meggyógyíthassam, ha megbetegszik. Ám pedig a legfőbb, mindig ott kell lennem ebédjénél, vacsorájánál, s csupán azt eheti, amit jónak látok. Mindent megtiltok neki, amit ártalmasnak hiszek, s amivel elronthatja a gyomrát. Éppen ezért vitettem el azt a tányér gyümölcsöt, mert túlságosan sok benne a nedvesség. A másik tál ételt meg azért, mert igen hevítő, s nagyon sok benne a fűszer. Növeli a szomjúságot, márpedig ha az ember többet iszik, kiapasztja, s felemészti magában az életfenntartó főnedvességet. De az a tál sült fogoly propogós, csak nem lesz ártalmamra. Az orvos így felelt, abból, amíg én élek, egy falatot sem eszik a kormányzó úr. S ugyan miért nem? Kérdezte Sancho. Azért nem, felelt az orvos, mert a mi mesterünk, Hippokratész, az orvostudomány fénye, csillaga és mágnestűje azt mondta egyik aforizmájában. Minden túlterhelés veszedelmes, de a legveszedelmesebb, ha fogolytól ered. Ha már így vagyunk, mondta Sancho, válassza hát ki az orvos úr, ez asztalon levő eledelek közül, ami legjobb lesz, s legkevésbé ártalmas. Aztán hagyjon engem, s ne piszkáljon itt a botjával, mert a kormányzó életére mondom, s adja Isten, hogy soká élvezzem, olyan éhes vagyok, hogy majd belehalok. S ha még sokáig eltiltanak az evéstől, akkor orvos ide, orvos oda, akármit mondjanak is, inkább megölnek, mint megóvják az életemet. Méltóságodnak igaza van, kormányzó úr, válaszolt az orvos. Így hát azt tartom, abból a vagdalt tengeri nyúlból semmi esetre se egyék, mert túlságosan laktató. Amaborjú hús még megjárná, hanem sült hús volna, és kevésbé fűszeres. Így hozzá ne nyúljon a világért se. Hát az a nagy tálam ott? Kérdezte Sancho. A szagáról úgy érzem, hogy az valami ollapandria. Az ilyesmiből pedig sok mindenféle szokott lenni. Hát ha ebben is akad, ami ízlik, meg nem is árt. Pandria, húsos keverék étel, spanyol nemzeti eledel. Abszit! Távol legyen, szólt az orvos. Távol legyen tőlünk minden így gondolat. Nincsen a világon semmi ártalmasabb eledel, mint az ollapadrida. Tartsák meg ollapadridájukat, a kanonokok, meg iskolamesterek, meg parasztlakodalmak, s hagyjanak békét velük a mi kormányzóink asztalán. Ide csak a legfinomabb és legkifogástalanabb étel kerülhet. Ennek pedig az az oka, hogy a világon mindenütt és mindenki sokkal többre becsüli az egyszerű orvosságokat, mint az összetetteket, mert az egyszerűeket nem lehet elvéteni, az összetetteket annál inkább, ha eltévesztik alkotó részei keverését. Hogy azonban a kormányzó úr fenntarthassa, sőt megerősíthesse egészségét, véleményem szerint legjobb lesz, ha vagy 100 ostyát eszik meg, s néhány vékony szeletke birsalmasajtot, ami egészen helyre hozza a gyomrot, és igen elősegíti az emésztést. Erre Sancho hátravetette magát karosszékében, merően az orvos szemébe nézett, és egész komoly hangon azt kérdezte tőle, mi a neve, és hol végezte iskoláit. Az orvos így válaszolt, az én nevem, kormányzó úr, dr. Pedro Recio de Aguero, és Tirtefaure községben születtem, mely Caracuel és Almodóvar del Campo között fekszik, jobb kéz felől. Az Oszuáni Egyetemen kaptam a doktori diplomát. Erre Sancho lángoló arccal így fakadt ki. Akkor hát dr. Pedro Recio de la Magu úr, aki Tirtefaure községben született, mely Caracuel és Almodóvar del Campo között fekszik, jobb kéz felől, s Oszuánban tette doktorát. Elhordja magát tüstént előlem, mert ha nem, a napra esküszöm, fogok egy botot, s az úron kezdve úgy kibotozok minden doktort a szigetről, hogy írmagja se marad. Legalább tudatlan nem. Tisztelet, becsület az értelmes, okos, tudós orvosoknak, megsüvegelem őket, meghajlok előtte, mint az isteni személyek előtt. De Pedro Recinónak még egyszer mondom, eltakarodjék innen, mert ha el nem takarodik, fogom ezt a széket, amin ülök, és ripityává töröm a fején. Ha perbe fognak érte, azzal mentem magamat, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedtem, mert egy rossz kuruzslót eltettem lábalól, aki csak hóhéra volt az embertársaságnak. Most pedig adjanak ennem, vagy vegyék el az egész kormányzóságot, mert ebnek kell az olyan hivatal, aki mellett felkopik az ember álla. A doktor egészen oda lett ilyetében, a kormányzó nagy haragja láttán, s éppen el akart párologni a teremből, midőn postasíp hangzott fel az utcáról. Az asztalnok az ablakhoz sietett, s nyomban így szólt. Gyors futár jön a herceg úr, ő nagy méltóságától, bizonyosan valami fontos üzenetet hoz. A hírnök verejtékezve lihegve lépett a terembe, s egy levelet vont elő kebeléből, átnyújtotta a kormányzónak. Sancho pedig az udvarmester kezébe adta borítékot, s felszólította, olvassa el. A címzés így szólt. Don Sancho Panzának, Barataria sziget kormányzójának, tulajdon kezébe, vagy titkárjáéba. Sancho erre megkérdezte. Kicsoda itt az én titkárom? Egyik jelenlevő válaszolt. Én vagyok, uram, mert én tudok írni, olvasni, és bizakai vagyok. Na, így már akár a császárnak is lehetnél titkára, mondta Sancho. Nyisd föl ezt a levelet, és nézd meg, mi van benne. Az újdonsült titkár engedelmeskedett, s végigolvasván azt mondta, ez olyan ügy, hogy csak négy szem közt lehet megbeszélni. Sancho megparancsolta, mindenki távozzék, csak az udvarmester és az asztalnok maradjon. Erre a többiek, köztük az orvos is, kimentek, a titkár pedig azonnal hozzáfogott a levél felolvasásához. Értésemre esett, Don Sancho Panza uram, hogy személyem és szigetem több ellensége irtózatos támadásra készül, nem tudom melyik éjszakán. Résen kell hát lennie, s örködni a legéberebben, hogy készületlenül ne lepjék a szigetet. Szava hihető kémektől megtudtam, hogy a városba négy egyén lopózott be áruhában, és a kormányzó úr életére törnek, mert félnek éles eszétől. Kinyissa a szemét, s jól megvigyázza, kivel ereszkedik beszélgetésbe. Ne egyék semmiből, amivel megkínálják. Lesz rá gondom, hogy segítségére siessek, ha valami veszedelemben forogna. Egyebekben úgy járjon el, kormányzó úr, amint értelmétől várható. Kelt e helyen augusztus 16-án reggeli 4 órakor. Barátja a herceg. Sancho alig tudott hova lenni ámulatában, de a jelenlevők is úgy tettek, mintha csodálkoznának. Végre az udvarmesterhez fordult, s így szólt. Legelső teendőnk mégpedig azonnal, hogy azt a doktor Reciót hűvösre tegyük, mert ha valaki, hát ő akar engem megölni, mégpedig a legbiztosabb és legnyomorultabb módon, éhen akar veszélyteni. Nekem mégis az a nézetem, jegyezte meg az asztalnok, ne nyúljon nagyságot semmihez, amihez asztalon van, mert az egészet apácák küldték, már pedig a közmondás is azt tartja, a kereszt mögött leselkedik az ördög. Nem tagadom, hogy igaz, válaszolt Sancho. Ezért most ne is adjanak át egyebet, csak egy karék kenyeret, smelléje vagy 4 font szőlőt, amiben nem lehet méreg, mert igaz lelkemre mondom, nem bírom tovább étlenül. S ha már csak ugyan fel kell készülnünk ama fenyegető támadásra, az is szükséges, hogy előbb jót falatozzunk, mert a gyomor tartja a szívet, nem a szív a gyomrot. Maga pedig titkár barátom, írja meg a levél válaszát hercegurunk őkegyelmességének, s mondja el benne, minden pontosan úgy történik, amint parancsolta. Azon kívül írja meg a nevemben a hercegasszony őkegyelmességének is, hogy kezét csókoltatom, s nagyon kéretem, el ne feledje külön futárral elküldeni a feleségemnek, Tereza Panzának a levelemet, meg azt a kis batyucskát. Nagy szívességet tesz vele, s meg is szolgálom, ahogy csak erőmből telik. Egy füst alatt gazdámnak, Don Quixote de la Mancha úrnak is megírhatja, hogy kezét csókoltatom. Hadd lássa ebből is, hogy nem vesztegette hálátlanra a kenyerét. Ezen túl aztán, mint jó titkár és jó bizánszai, hozzátolthat, folthat még akármit, ahogy éppen kedve tartja, s ami odavág. Most pedig szedjék le az asztalt, adjanak valamit ennem, majd elbánok én aztán minden kémmel, gyilkossal meg varázslóval, ha rám vagy szigetemre tör. Ebben a pillanatban egy apró lépett a terembe, és így szólt. Egy parasztember van itt valami ügyben, nagyságoddal szeretne beszélni, és azt mondja, igen fontos. Igazán különös, jegyezte meg Sancho, hogy ilyenkor jönnek az ügyeikkel. Hogy lehetnek olyan meggondolatlanok, hogy föl nem érik észre, hogy ilyen időben nem járja panaszokkal alkalmatlankodni? Hát talán mi, kormányzók, törvényhozók, nem húsból, vérből vagyunk-e, mint más ember fia? Nekünk is el kell egy kis pihenés, ha csak azt nem akarják, hogy márványkőből legyünk. Isten úgyse, ha az én kormányzóságom még soká tart, de látszik, alig ha tart valami sokáig. Láncra veretek én még nem egy ügyes bajos felett. Na de most csak mondd meg annak a jó embernek, jöjjön be hát. Hanem előbb jól megnézd, nem valami kéme, vagy éppen egyik gyilkosom. Nem kém, uram, válaszolt az apród. Szörnyű együgyűnek látszik, s nagyon csodálnám, ha nem olyan volna, mint egy falat kenyér. Nincs mit félni, mondta az udvarmester. Mi is itt vagyunk. Ugyan, asztalnok mester, szólt közbe Sancho, mint hogy a doktor Pedro Recio. Éppen ebben a pillanatban nem tartja itt az orrát. Nem kaphatnék én homárjában valami harapnivalót, egy-két jó ízű falatot. Azt se bánnám, ha csak egy darab kenyér, meg egy vörös hagyma lenne. Estére a vacsora bőven pótolni fogja az ebédet, felelt az asztalnok, s méltóságodnak nem lesz ok a panaszra. Adja Isten, felelt Sancho. Eközben a parasztember belépett, igen jóképű volt, s 100 mérföldről látszott, hogy becsületes, egyenes lelkű ember lehet. Legelső szava ez volt, melyik itt a kormányzó úr? Hát melyik lenne, ha nem az, aki ebben a székben ül? Felelt a titkár. Akkor hát a földig hajolok előtte, felelt a paraszt, s azzal térre borulva csókra kérte Sancho kezét. Sancho nem adta, sőt megparancsolta, keljen föl, és mondja el, amit akar. A paraszt szót fogadott, és tüstént így kezdte beszédét. Én, uram, Miguel Turába való parasztember vagyok. Ez a falu valami 2 mérföldnyire fekszik, Cutal de Realtól. Már megint egy tirtefe, ura, kiáltott fel Sancho. De csak tovább, atyafi, csak annyit akarok előbb megjegyezni. Jól ismerem én a Miguel Tullát, mert ott van a szülőfalum közeliben. Engem hát az hozott ide, uram, folytatta a paraszt, hogy Isten jóvoltából, s a keresztény katolikus anyaszentegyház törvénye és szokása szerint házas ember vagyok. Van 2 fiam, tanítattam őket, s a kisebbikből nem sokára kispap lesz, az öregeket pedig már hamarosan fel is szentelik. Én magam özvegy vagyok, mint hogy a feleségem meghalt, vagyis jobban mondva, megölte bíz azt egy orvos. Mert az asszonynak, amikor viselős volt, hajtószert adott be, s ha Isten úgy akarta volna, hogy a gyermek szerencsésen a világra jöjjön, és fiú lett volna, bizonyosan doktorrá tanítatom, hogy a 2 bátyának, a kispapnak, meg a fölszenteltnek irigye ne legyen. Így hát, jegyezte meg Sancho, ha a kent felesége meg nem hal, vagy meg nem ölik, akkor még ma sem lenne özvegyember. Nem bizony, felelt a paraszt. Ezen hát szerencsésen túlestünk. szólt közbe Sancho. Tovább, atyafi, mert már inkább alvás ideje van, nem a szószaborításé. Mondom, folytatta a paraszt, hogy a kisebbik fiam, a kis pap, beleszeretett egy falunkbeli hajadomba, akit Clara Pellerinának hívnak, és egy dúsgazdag parasztembernek, André Pellerinónak lánya. Ez a Pellerin nevet azonban ők nem valami ősi birtoktól kapták, nem maradt rájuk, hanem onnan vették, hogy ennek a nemzetségnek minden ijafia podagrás. Ők azonban, mert úgy szebb, Pellerinnek hivatják magukat. Egyéb iránt az igazat megvalva, a leányka ugyancsak szép, mint az igaz gyöngy, s kivált úgy jobb felől olyan, mint a mezők nyíló virága. Balról már nem annyira, mert a bal szeme hiányzik, mint hogy himlős korában kifolyt. Az igaz, hogy arca most elég ripacsos, de akik szeretik, azt mondják, nem ragya az, hanem meg annyi sírverem. Ide temetkezett számos szeretőjének a lelke, hogy be ne mocskolja az arcát, mert annyira tart a tisztaságra orrát, amint mondják, fölpeckelve hordja, mintha menekülne a szájától. Mégis igazán gyönyörű, mert a szája ugyancsak hatalmas, s ha 12 első, meg hátulsó foga nem hiányoznék, párját ritkítaná, még a legszebbek közt is. Ajkáról nincs mit mondanom, mert olyan vékony és keskeny, hogyha az ajkat is felmotolnálák, az ő ajkából takaros egy motring válna. Mint hogy azonban egészen más színe van, mint más ember ajkának, szintén csodálatra méltó, mert kékkel, zölddel, viola színnel tarkázott. Bocsásson meg, kormányzó úr, hogy így töviről hegyire leírom a leányzót, de hát utóvégre a leányom lesz, aztán meg szeretem is, és igen csinosnak tartom. Csak írja, írja, kend, ahogy akarja, válaszolt Sancho. Nagy örömem telik a képírásban, s ha már falatoztam volna, jobb csemegét se kívánnék a kend rajzánál. Azzal pedig én nagyon szívesen szolgálok, felelt a paraszt. De majd sor kerül mindenre a maga idejében. Most csak annyit mondok, uram, ha magas Deli termetét le tudnám festeni, tudom, Isten csodálkoznának. Ezt azonban azért nem tehetem, mert összegörnyet, zsugorodott, hogy a térde a száját éri, de azért mégis meglátszik rajta, hogy ha ki tudná egyenesedni, feje a gerendába ütköznék. Kezet is fogott volna már az én kispapommal, csak hogy nem tudja kinyújtani, úgy összehúzta a köszvény. De azért hosszú, összekunkorodott körme mutatja, hogy a keze is igen csinos, szép formájú lehet. Jó, jó, atyám fia! Jegyezte meg Sancho, de gondolja meg, hogy most már csak ugyan leírtam tetőtől talpig. Mit akar még mondani? Süsse ki mentül előbb, minden kertelés, szaporítás és toldásfoldás nélkül. Azt szeretném, uram, válaszolta paraszt, ha nagyságod lenne olyan szíves, és írna a fiam mellett a nászuramnak egy levelet, mert se vagyon, se a természet áldása dolgában nincs köztünk valami nagy különbség. Ha ugyanis az igazat megvalljam, kormányzó úr, az én fiamat meg a nehézség töri, és nem múlik el egyetlen nap anélkül, hogy háromszor négyszer ki ne törje a jorsznya vaja. Egyszer meg a tűzbe esett, és azóta olyan ráncos a képe, mint a pergamen, a szeme meg mindig csípás és könnyezik, hanem a szíve olyan szelíd, mint az angyaloké, s ha egyszer-kétszer maga meg nem öklözné, s el nem döngetné magát, még szentnek is beillenék. Akar még valamit, atyám fia? Kérdezte Sancho. Szeretnék bizony, válaszolta paraszt, csak hogy általom kimondani. De Isten neki, mégiscsak kimondom, ne rothadjon meg a gyomromban, akár lesz belőle valami, akár nem. Az volna a kívánságom, ha nagyságod olyan jó szívvel lenne, s megtoldaná a fiam hozományát vagy 500-600 darab arannyal. Hadd legyen külön kenyéren, ne függjön az ipa szeszélyétől. Ugyan, gondolja meg, nincs-e még más kívánsága? Kérdezte Sancho, s aztán mondja ki kereken, minden restelkedés nélkül. Nincs nekem, uram, semmi, válaszolta a paraszt. De ekkor már a kormányzó is talpon állt, két kézre fogta azt a karosszéket, amelyen az imént ült, és rárivalt az emberre. Akkor hát ilyen-olyan adta semmire kelő, rossz parasztja, elholdjak-en magát tüstént a szemem elől, különben úgy odavágom ezt a széket a fejéhez, hogy betörik. Ketté nyílik a koponyája, adta szajha fattyag az embere, ördögöknek festője, s te ide mersz jönni, 600 aranyat kunyorálni tőlem? Ugyan hol vegyem én, te görény? S ugyan miért adjam oda neked, még ha adhatnám is, te világcsaló mákvirág? Törődöm én is, a te Mikel túráddal, meg a Perleninek egész pereputjával. Elhord magad, mert ha nem a herceg uram életére esküszöm, megteszem, amit ígértem. Nem vagy te Miguel túrába való, hanem valami akasztófa virág, és a pokol küldött ide, hogy megkísértsen. Te lelketlen fickó, hát nem tudod, hogy nincs még másfél napja se, amióta kormányzó vagyok. És te már is azt akarod, hogy 600 aranyom legyen? Az asztalnok intett a parasztnak, hogy tisztuljon a teremből. Eztán ment is lehorgasztott fejjel, s amint látszik, egészen megijedt, hogy a kormányzó valamiképp ne töltse rajta bosszúját. A semmire kellő csak ugyan jól játszott a szerepét. Mi azonban hagyjuk most magára Sanchót haragjában, majd megbékül a maga kenyerén. Térjünk vissza Don Quixote-hoz. Akkor váltunk el tőle, mikor összekarmolt, sebesült arcát bekenték és bekötözték. Egy hétig nem is épült fel, de ez az alatt történt, amit Kájt Hamete azzal a hűséggel és pontossággal kíván elmondani, amellyel ennek a történetnek eseményeit elbeszéli, bármi aprólékosak is.